16 ezer ember maradt áram nélkül, miután leesett az első hó. A Dunántúlon néhány út járhatatlan volt, többfelé akadtak el kamionok. Továbbra sem tudni biztosan, hogy volt-e harmadik bankrabló a tegnapi kispesti rablásnál, a lakókat csak éjjel engedték vissza a panelba. Aláírásgyűjtésbe kezd az MSZP a magányugdíjpénztárak és az alkotmánybíróság ügyében. A Fidesz szerint az emberek többsége támogatja az intézkedéseket. Holnap lesz advent első vasárnapja, az országban sokfelé állítottak koszorukat, sőt, volt, ahol már gyertyát is gyújtottak. Jó estét kívánok! 16 ezer ember maradt áram nélkül Fejér és Komárom megyében az első havazás után. 25 településen nem volt áram, a többi között Ercsiben, Csóron, valamint Esztergom és Tatabánya egy részén. Bakonycsernye egy részén még adásunk idején sincs áram. Az ország nagy részén egész éjszaka havazott, volt, ahol 15-20 centi hó esett, és a vezetékek, illetve az oszlopok nem bírták a hó súlyát. Az EON azt ígérte, estére mindenhol lesz újra áram.
A nyugati ország részben este 10, Budapesten éjjel 11 körül kezdett havazni. Sok helyen rövid idő alatt 15-20 centi hó esett és viharos szél is támadt. A hó súlya és a szél miatt Komárom, Esztergom és Fejér megyében több villanyoszlop kidőlt, 16 ezeren maradtak teljesen vagy részben áram nélkül.
Hát alul áll a víz már.
A Fejér megyei Száron egész nap nem volt áram, ennek a családnak leolvadt a hűtője és főzni sem tudtak.
Villanytűzhelyen van, nem főztünk, hideget ettünk.
Lógtak a távvezetékek Újbarokkon is, itt még a helyreállítást végző EON szakembereket is menteni kellett, mert elakadtak a nagy hóban. Összesen 150-en dolgoztak egész nap a helyreállításon.
Lapadó hó, illetve a szél együttes hatása olyan terhelést adott a hálózatra, ami miatt bizonyos elemeink nem bírták a terhelést, és ez okozta a problémát.
A katasztrófa védelem is segít. Éppen 2 hete kötöttek megállapodást az áramszolgáltatókkal. Rendkívüli időjárási helyzetekben együtt dolgoznak azon, hogy minél rövidebbek legyenek az áramkimaradások. Kora estére a legtöbb helyen újra lett áram, és az EON azt ígérte, hogy éjfélig mindenhol helyreáll a szolgáltatás.
Az első hóból szinte mindenfelé jutott az országban. Nyugat-Magyarországon délutánig több út járhatatlan volt az elakadt kamionok és a hóátfúvások miatt. A havazás miatt több vonalon is késtek a vonatok. A tűzoltókat több mint 150-szer riasztották, a legtöbbször elakadt autókhoz és kidőlt fákhoz.
Abszolút nem számítottam, hogy ennyi hó fog esni reggelre.
Bár a meteorológusok figyelmeztettek, sokakat mégis meglepett a hirtelen jött 20 centis hó. A budai hegyekben percekig tartott, amíg az emberek kiszabadították az autóikat. A főútvonalak többségét reggelre letakarították, de a kisebb utcákban még egész nap dolgoztak a közterület fenntartó járművei. Több helyen leszakadt faágak nehezítették a közlekedést, és a hó súlyától a millenáris hokipálya teteje is berogyott. Nem sérült meg senki, de a pálya használhatatlan. A havazás miatt délutánig a vasúton is voltak kisebb-nagyobb fennakadások. Átlagosan fél órát késtek a vonatok.
Esővezetéki szakadások, áramszedő törések keletkeztek, így meg kellett oldani a közlekedést egy vágányon, például a miskolci vonalon. Felváltva tudtak csak közlekedni a vonatok, és ezért volt késés.
A csúszós utakon több baleset is történt. A 37-es úton Sárospataknál egy vascsöveket szállító lengyel kamion áttörte a szalagkorlátot, majd az útmenti szakadékba hajtott. Bodrog keresztúrnál pedig egy csempékkel teli román kamion csúszott az árokba. A havas utakon sok személyautó is karambolozott, ám a mentőket nem hívták az átlagosnál többször.
Az első havazás, az első jegesedés szokott a legveszélyesebb lenni, különösen akkor, hogyha ez mondjuk hétköznap reggelre esik, amikor az emberek hirtelen kilépve az utcára szembesülnek a megváltozott körülményekkel. Most, mivel este volt, hétvége volt, elmaradt ez a roham, a mentőknek csendes éjszakájuk volt.
A meteorológusok szerint a következő napokban csak elvétve lehetnek hózáporok. Hasonló mennyiségű hó egyelőre nem várható.
A környező országokban is gondot okoz az utakon a sűrű havazás. Szlovákia középső részén több hegyvidéki út járhatatlan, 2 hegyi átkelőt pedig lezártak a teherautók elől. Ausztria nyugati részén, Karintiában tegnap tömegkarambolt okozott a havazás, 13 kocsi ütközött össze az A10-es autópályán. Több alpesi úton már kötelező a hólánc. Az előrejelzések Ausztriában újabb havazást ígérnek, Horvátországban az isztriai félszigeten és Dalmáciában a jeges utak okoznak fennakadást és problémát. Továbbra sem tudni, volt-e harmadik rabló a tegnapi kispesti bankrablásnál. A rablók egyikét tűzharcban lelőtték a rendőrök, társát elfogták. Egy közeli 10 emeletes panelházat órákra lezártak, és minden lakást átvizsgáltak, mert az első hírek szerint oda menekült egy harmadik rabló. De nem találtak senkit, így végül éjjel 2-kor visszaengedték az ott lakókat.
A bankrablás mindössze 2,5 percig tartott. 5 ügyfél, 3 banktisztviselő és a biztonsági őr volt a fiókban. Az egyik állarcos fegyveres először az őrt kényszerítette a földre, majd az ügyfeleket.
Minden alkalmazottnál, aki a frontban kim van, ott már van ilyen átjelző.
Az őrtől elvették a támadásjelzőt, de az összes banki alkalmazottnál volt, így a rendőrségre is azonnal beérkezett a riasztás.
Az egyik rabló átugrott a pulton, és a pénztárost a pénz átadására kényszerítette. Ez a multiszéfnek a 0. fiókjának a kinyitása tulajdonképpen, a többi az időzáras, és az 5-10 perc múlva nyílik ki.
2,5 milliót zsákmányoltak, a pénzkötekben azonban festékbomba volt, amely felrobbant, mikor kivitték a fiókból.
Van esetleg arra információ, hogy volt társuk?
Úgy tudjuk, a bank kamerájának felvételén 2 rabló van. Az egyiküket menekülés közben elfogták, a másikat lelőtték a rendőrök. Úgy tudjuk, ő egy román állampolgárságú férfi volt. Hogy a bankon kívül volt-e még egy társuk, mostanáig nem derült ki. A rendőrök ma semmit nem mondtak a rablásról. Annyi biztos, hogy valakit éjszakáig kerestek a közeli 10 emeletesben, emiatt lezárták az egész háztömböt. A kívülrekedt lakók a közeli iskolában kaphattak teát és szendvicset. Ezt az asszonyt akkor küldték ki, mikor kora este lement a postájáért.
Azóta mezítláposan az utcán voltunk, utána átmentünk az orvosi rendelőbe, és az orvosi rendelőből jöttünk ide az iskolába. Nagy megfáztunk rendesen az utcán.
Úgy tudjuk, a rablás helyszíne közelében egy robogót is lefoglaltak a rendőrök.
Több tanút hallgattak meg a vámnyomozók a Dataplex ügyben. Ezt a VPOP bűnügyi főigazgatója erősítette meg a Magyar Nemzetnek. A szerverhotelt működtető informatikai vállalkozást, a Dataplexet 2005-ben 2,5 milliárd forintért vette meg a Wallis ZRT, amelyet akkor a későbbi miniszterelnök Bajnai Gordon vezetett. Majd 3 hónappal később ciprusi cégek bevonásával csaknem 3 milliárdos haszonnal adták tovább. A Dataplex ügyben a Nemzeti Nyomozóiroda 2007-ben rendelt el nyomozást, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. Bajnai Gordon közleményében úgy reagált, bíróság mondta ki, hogy őt hamisan vádolták adóelkerüléssel. Aláírásgyűjtésbe kezd az MSZP, a magánnyugdíj pénztárak államosítása, az adórendszer, az indoklás nélküli elbocsátás lehetősége és az Alkotmánybíróság jogköreinek megnyírbálása ellen. Ezt budapesti politikai nagygyűlésükön jelentette be Mesterházy Attila pártelnök. A Fidesz szerint az emberek döntő többsége támogatja az Orbán kormány intézkedéseit. Kósa Lajos emlékeztetett rá, a bankoktól, az energiaszektortól, a multinacionális kereskedelmi láncoktól kértek szolidaritást, hogy orvosolni lehessen az ország csőd helyzetét, amelyet a szocialisták katasztrófa politikája idézett elő.
Szerinted meddig lehet elmenni?
Kabarétréfákkal kezdődött a szocialista párt nagygyűlése, amin a kormány első 6 hónapját értékelték. A gyűlésen a több ezer támogató mellett ott volt a párt több korábbi elnöke, de beszédet csak a jelenlegi elnök mondott.
Egy petíciót fogalmaztunk, itt van a kezemben.
Mesterházy Attila bejelentette, aláírásgyűjtésbe kezdenek, hogy így tiltakozzanak a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az adórendszer, az indoklás nélküli elbocsátás lehetősége és az Alkotmánybíróság jogkörének megnyírválása ellen.
Kérlek benneteket, hogy mindannyian írjátok alá, és még legalább 10 aláírás gyűjtsetek, hogy lássák a parlamentben, hogy Orbán Viktor is hallja a miniszterelnöki dolgozószobában, hogy van ellensúlya az úgynevezett szürkeforradalomnak.
A pártelnöke azt mondta, ha tavaszra nem változtat politikáján a kormány, akkor az MSZP az utcára vonul. Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke szerint nincs értelme az utcai demonstrációknak, mert az emberek döntő többsége támogatja a kormány intézkedéseit.
Mi ellen fognak tüntetni? Azonnal adjuk vissza az extra profitot a bankoknak. És majd erre jönnek a szegény nyugdíjasok, vagy az általuk képviselni vélt alkalmazottak, vagy munkások?
Kósa Lajos hozzátette, ha tüntetések lesznek, a kormány mindent megtesz a demonstrációk biztosításáért, mert nem fordulhat elő az, ami 2006-ban, hogy a békés demonstrálókat a rendőrség szétveri.
átszervezi a kormány a beteg utakat, vagyis azt az utat, amelyet a beteg végig jár, ha ellátásra szorul. Az egészségügyért felelős államtitkár azt mondta, első feladatuk lesz észszerűsíteni a rendszert, vagyis úgy átalakítani, hogy a beteg is tudja, hova kell mennie, és kevesebbet kelljen várni az ellátásért.
Mióta fáj a torka?
A betegút általában a házi orvosnál kezdődik. Ő küldi ugyanis tovább a beteget a megfelelő szakrendelőbe vagy kórházba.
Úgy tetszik felfeküdni, hogy a feje a párna részen van cipős.
De nem mindegy, hogy a betegnek mennyit kell utaznia egy vizsgálatért. Többször előfordul, hogy ugyanannak a betegnek más városba kell mennie egy szemészeti vizsgálatért, és más helyre egy ultrahangért, persze különböző időben.
Hónapokba telik, amíg minden vizsgálaton átér. Gyakorlatilag, amíg megkapja az összes leletét, addigra lassan kezdhetjük előre az időpontkéréseket.
Ezért is változtatnának a beutalási rendszeren.
Azt szeretnénk, hogy a területi ellátási kötelezettségek egyértelműek legyenek. Azt szeretnénk, hogyha a beteg nem kallódna a rendszerben. Ezért van szükség az átszervezésre.
A tervek szerint 9-10 területi egységre bontanák az országot. Úgynevezett nagytérségi igazgatóságokat alakítanának ki, és mindegyikbe körülbelül 1 millió ember tartozna. Ezek a szervezetek döntenék el, hogy az adott területen milyen kórházakra vagy rendelőkre van szükség, és hogy honnan, hova utalják a betegeket. A Kórházszövetség elnöke szerint mindenhol a helyi viszonyokat kell figyelembe venni. Veszprém megyében már meg is kezdték az átalakításokat.
Vannak olyan kórházak, ahol megszüntettük az aktív ellátást, és helyette oda rehabilitációs, járóbetegellátás és egynapos ellátás került, és megnézzük a további folyamatokban is, hogy ezeket hogyan lehet egy egységes megyei szerkezetté kialakítani.
Azokat a betegeket, akiknek speciális műtétre van szükségük, mint például a transzplantáció, központi kórházakba irányítanák.
Csokoládéból készítettek óriás karácsonyfát Franciaországban, mindjárt jönnek a részletek, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Szöulban már utcai tüntetéseken követelnek dél-koreai fiatalok sokkal keményebb válaszlépéseket Fenyánnal szemben. Az éjszakai havazás után akár már holnap megindulhat a hazai síszezon, a szervezők azt szeretnék, ha mind többen idehaza síelnének és nem külföldön. Önkormányzati választásokat tartanak Szlovákiában. Az önálló Szlovákia megalakulása óta most először két magyar párt is indult a választásokon, a kormánykoalíciós Híd Magyar-Szlovák párt, valamint a Magyar Koalíció pártja. A két párt több településen is közös jelöltet támogat. Este 8-kor zárnak a szavazóurnák, így az első eredmények csak késő este vagy holnap várhatók. Az új dél-koreai védelmi miniszter azzal fenyegette meg Észak-Koreát, hogy országa százszorosan visszavág, ha Pjongjang újabb agressziót követel ellene. Észak-Korea azzal vádolta szomszédját, hogy a civileket élő pajzsként helyezte el tüzérségi állásai közelében, és a haláleseteket propagandaként használja fel. Szöulban közben összecsaptak a rendőrökkel azok a fiatalok, akik keményebb fellépést szorgalmaznak Észak-Koreával szemben.
Nem kímélték a rendőröket a tüntetők a dél-koreai fővárosban. Botokkal és poroltókészülékekkel támadtak rájuk. Azért vonultak a védelmi minisztérium elé, hogy tiltakozzanak, amiért a dél-koreai vezetők nem katonai akcióval válaszoltak az észak-koreai támadásra. Kedden 4 meghaltak, és sok ház megrongálódott, amikor északról ágyúzták Jongpjong szigetét. Egy másik szöuli demonstráción több mint 1000 egykori tengerészgyalogos is kemény válaszcsapásokra szólította föl a kormányt. A tüntetők felgyújtották az észak-koreai diktátor Kim Jong-il és utódjának jelölt fia Kim Jong-un arcképét, és azt kiabálták, hogy meg kell ölni őket. Mi tengerészgyalogosok készek vagyunk arra, hogy vezessük a harcot, és százszorosan megfizessünk az észak-koreaiaknak a minket ért támadásért, mondta a veteránok vezetője. Szöul közelében katonai tiszteletadással temették el a keddi támadásban meghalt két tengerészgyalogost. A haditengerészet főparancsnoka a szertartáson azt ígérte, bosszút állnak katonáik haláláért. Jongpjong szigetén ideiglenes otthonokat építenek föl azoknak, akiknek összedőlt a házuk a keddi ágyúzáskor. A dél-koreai és az amerikai hadsereg holnap közös hadgyakorlatot kezd a Sárga-tengeren. Észak-Korea azzal fenyegetőzik, hogy kíméletlenül odacsap, ha megsértik a szuverenitását.
Több mint 50 000 vonultak az utcákra az ír fővárosban, Dublinban, hogy tiltakozzanak a kormány tervezett megszorító intézkedései ellen. A válság miatt Írország pénzügyi segítséget kért az Európai Uniótól és a Nemzetközi Valuta Alaptól. Holnap tárgyalnak Írország pénzügyi megsegítéséről az unió pénzügyminiszterei. A segítséget cserébe a következő években szigorú megszorítások jönnek Írországban. A közszférában csaknem 25 ezer embert küldenek el, emelik az áfát és ingatlan adót vezetnek be. A tüntetés szervező ír szakszervezeti szövetség főtitkára az ír társadalom kifosztásával vádolta a kormányt. Varsóban fontos jelzésnek és áttörésnek tartják, hogy az orosz parlament tegnap történelmi nyilatkozatban ismerte el, hogy a II. Világháború idején Kátinyban Sztálin és más szovjet vezetők utasítására végeztek ki több mint 20 ezer lengyel hadifoglyot, többségükben tartalékos tiszteket. A vérengzéseknek magyar áldozata is volt, Korompai Emánuel, a Varsói Egyetem magyar lektora, aki egyben a lengyel hadsereg tartalékos századosa volt. Lengyelország örül az orosz határozatnak, de elvárja, hogy Moszkva rehabilitálja az áldozatokat.
Német katonák hantolták ki a katinyi erdőben lemészárolt lengyelek maradványait. Ők fedezték fel a tömegsírokat 1943-ban, 3 évvel azután, hogy a szovjetek titokban kivégezték lengyel hadifogjaikat. Több mint 20 ezer embertől lettek halomra, katonákat, tiszteket és más politikai foglyokat. A tartalékos katonák a középosztályba tartoztak, vagyis a tulajdonképpeni cél az volt, hogy kiítsák a lengyel értelmiségi középosztályt. A mészárlást végrehajtó katonák közül 1 év múlva már senki sem élt. A szovjet vezetők likvidálták őket. A szovjet propaganda egészen a 90-es évekig a náci Németországot vádolta a hadifoglyok lemészárlásával. Oroszország már elismerte ugyan a tömeggyilkosságot, de a legfelsőbb szovjet vezetők felelősségét nem. Tegnap viszont a Duma egyenesen kimondta, hogy a lengyel hadifoglyokat Sztálin és más szovjet vezetők kifejezett utasítására végezték ki. Lengyelországban fontos politikai gesztusnak minősítették a dokumentumot, de többet várnak. Reméljük, hogy jogi következmények is lesznek, amelyek elvezetnek az áldozatok rehabilitálásához, jelentette ki a lengyel külügyminiszter. Ehhez viszont az kell, hogy Oroszország politikai bűncselekménnyé minősítse át az ügyet, mert az jelenleg még köztörvényes gyilkosságnak számít, amely elévült.
Emlékművet avattak a Holodomorra az ukrán éhínség áldozatainak Csömörön. 77 éve Sztálin intézkedései miatt több millió ukrán halt éhen. A népirtásról évtizedekig tilos volt beszélni, a szovjet propaganda mindezt igyekezett eltitkolni a világ elől. Az első vizsgáló bizottságok a 80-as években külföldön alakultak, ám ahhoz, hogy hivatalosan is elismerjék a népirtást, még 25 év kellett. Az áldozatokra ezekben a napokban emlékeznek világszerte.
Ukrajna 1933. Sorra létesültek a gyárak, az üzemek, falusiak milliói költöztek a városokba. Hogy megoldják ellátásukat, Sztálin elrendelte, nyomottáron vásároljanak fel minden gabonát a parasztoktól. Ők azonban nem adták a termést, ezután kezdődött a megtorlás, az éheztetés vagy éhhalál, ukránul a holodomor. Az ukrán nép történelmének legnagyobb katasztrófája.
Éhínséget okoztak, még azt is elvették, amink nem volt. Az utolsó vetőmagot is elkobozták.
A politikai biztosok azokat a tárgyakat is elvették, amelyek eladásából élelemhez juthattak volna az ukrán családok.
Mindent besöpörtek, az édesanyám elmesélte, hogy betették sűrni a kenyeret, és kivették a kemencéből. Kivájtuk a répát, azt is elvitték. Hány ember meghalt a mi falunkban? Szörnyű volt.
Ukránok és magyarok tudják koszorozni.
77 évvel a katasztrófa után Magyarországon emlékművet állítottak az ukrán népirtás áldozatainak. Németh Zsolt külügyi államtitkár szerint az áldozatokra emlékezni kell, a bűnösökre pedig ítélet vár.
Együttérzéshez nagyon is hozzátartozik, hogy a koronavírus vétkeinek és vétkeseinek a felelősségre vonásának is előbb-utóbb meg kell történnie. Ez egy nagyon összetett folyamat, de mi elkötelezettek vagyunk e tekintetben.
Történészek szerint az ukrajnai éhínségben legalább 8 millió ember halt meg, köztük 3 millió kisgyermek. Generációk haltak ki, városok, falvak teljes lakossága tűnt el.
Újabb drogcsempész alagutat fedeztek fel a mexikói-amerikai határon. A csaknem 700 méter hosszú, 12 méteres mélységben fúrt építményben 17 tonna marihuanára bukkantak a nyomozók. Egy másik csempész alagutat a hónap elején találtak meg, abban 24 tonna marihuanát foglaltak le. Az alagút Tijuana városból indult, ez a település az Egyesült Államokba irányuló kábítószerforgalom egyik csomópontja. A mexikói hadsereg a városban rekordmennyiségű 135 tonna kannabiszt foglalt le a múlt hónapban. Csokoládéból készített óriás karácsonyfát egy férfi Franciaországban. A 10 méter magas és 4 tonna súlyú csoki fát az egyik leghíresebb francia csokoládékészítő Patrick Roger alkotta meg Párizs környéki műhelyében. Néhány segítőjével együtt egy hónapig dolgoztak rajta. A csoki karácsonyfából ízelítőt kaphatnak majd azok, akik részt vesznek egy hét múlva egy adománygyűjtő akcióban, amellyel az ideg- és izomrendszeri betegségekben szenvedőknek gyűjtenek pénzt egy francia tévéműsorban. Holnap lesz advent első vasárnapja, a vízkereszt utáni első vasárnapig tartó karácsonyi ünnepkör és az egyházi év kezdete. Több városban már felállították az adventi koszorúkat, sőt volt, ahol kora este meggyújtották az első gyertyát. Advent a várakozás ideje, és bár a vásárláshoz semmi köze, sok helyen az első adventi hétvégén nyitották meg a karácsonyi vásárokat is.
Ez az ország legnagyobb adventi koszorúja. Az 1 tonnás, 10 méteres koszorút a Szegedi Dóm téren állították fel. A gyertyák egyenként félmázsásak. A fogadalmi templom két tornya közt pedig a legnagyobb betlehemi csillagot függesztették ki.
Hová rejtezzünk, jaj, hová rejtezzünk?
Sopronban adventi mesét hallgattak a legkisebbek, a nagyobbak pedig díszeket, mézes kalácsot, szaloncukrot készíthettek. Így készültek advent első vasárnapjára.
Tettem rá papírt, összedrótoztam, és tettem bele makkot.
Budapesten a Vörösmarty téri vásárban is az adventi koszorú volt az egyik legkelendőbb áru. Sokfélét kapni, pedig a hagyományos koszorún 3 lila és 1 rózsaszínű gyertya van.
Az advent színe a lila és a rózsaszín, 3 lila gyertya és 1 rózsaszín. A lila a bűnbánat, a felkészülés jele, a rózsaszín pedig az öröm, mert mi már tudjuk, hogy Jézus megszületett, és erre készülünk.
Advent időszaka a karácsonyi várakozás és az előkészület ideje. A koszorú 4 gyertyája közül minden vasárnap egyel többet gyújtanak meg. Régen advent kezdetét éjféli harangzúgás is jelezte. Debrecenben délután gyújtották meg az első gyertyát a város karácsonyfájánál. Bölcskei Gusztáv református és Bosák Nándor római katolikus püspök mondott adventi köszöntőt.
Akár már holnap megindulhat a síszezon Magyarországon a havazás után, a két legmodernebb pálya közös akciókkal népszerűsíti a hazai síelést. Azt szeretnék elérni, hogy a külföldi síutak helyett minél többen maradjanak itthon síelni. Az eplényi síarénában például már hóágyúzzák a pályákat, és holnap kékes tetőn is elindulnak a felvonók.
Akár már fel is csatolhatják síléceiket a téli sportok kedvelői. Az ország egyik legnagyobb sícentrumában, Eplényben már tegnap üzembe helyezték a hóágyút. Ott is azt szeretnék, ha minél többen síelnének itthon.
Amit előnynek érzünk a külföldi sípályákkal szemben, az a távolság. Másrészt pedig rendelkezünk ugyanazokkal a felszereltségekkel, mint egy külföldi sípálya, beleértve itt a kölcsönzést, oktatást, négyüléses liftet.
A csaknem 1 millió magyar síelőnek jelenleg kevesebb, mint a fele jár ki a hazai pályákra. Az utazás szervezők szerint ez azért van, mert kevés az itthoni sípálya, és bár ezek folyamatosan fejlődnek, nem elég nagy a kapacitásuk.
Természetesen ezeknek a területeknek a nagysága, a sípályák hossza, darabszáma az összesen hasonlítható az igazi nagy síterepen rendelkező országok állatához.
A Magyar Síszövetség szerint azoknak is lehetőséget kell adni a síelésre, akik nem engedhetik meg maguknak a drágább külföldi utakat.
A sportág népszerűsége és az utánpótlás szempontjából nagyszerű lehetőség, hogyha könnyen és gyorsan elérhető sípályákkal találkoznak a sportolók, illetve a sportág szerelmesei.
Kovács Ágnes, olimpiai bajnok úszó, kifejezetten szereti a magyar sípályákat. Szerinte megéri itthon síelni, hiszen a pályákat 1-2 óra alatt is el lehet érni.
Én azt látom örömmel, hogy egyre több olyan sípálya van, ami tényleg használható és jó. Ugye most már bevezették, van olyan hely, ahol van éjszakai síelés, vannak ülős liftek, úgyhogy szerintem érdemes kipróbálni a hazai sípályákat is.
Idén több újdonság is várja a hazai sízőket. Eplényben sípálya rendőrség, Mátra Szent Istvánon pedig az eddiginél kétszer nagyobb melegedő és egy hócsúszdapart működik majd a szezonban.
Ez volt a Híradó szombat este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat. 16 ezer ember maradt áram nélkül, miután leesett az első hó, a Dunántúlon néhány út járhatatlan volt, többfelé akadtak el kamionok. Továbbra sem tudni biztosan, hogy volt-e harmadik bankrabló a tegnapi kispesti rablásnál, a lakókat csak éjjel engedték vissza a panelba. Aláírásgyűjtésbe kezd az MSZP, a magánnyugdíjpénztárak és az Alkotmánybíróság ügyében, a Fidesz szerint az emberek többsége támogatja az intézkedéseket. Holnap lesz advent első vasárnapja, az országban sokfelé állítottak koszorút, és sőt, volt már, ahol gyertyát is gyújtottak. A sporthírek Somos Zoltántól, majd időjárás jelentés következik. Híradó legközelebb az M1-en lesz 11 előtt 5 perccel Hegedűs Judittal. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!
Ja, jöhet! De gyönyörű karácsonyunk lesz az idén.
Hát persze, mint mindig, mert most is az Auchanban fognak megvenni mindent.
Fundamenta lakásszámla. Ön havonta félretesz egy bizonyos összeget, amihez az állam hozzáteszi az önbefizetésének a 30%-át. Futamidőtől függően napi 2 kávé árából 6 millió forinthoz juthat kamatadómentesen, amit felhasználhat energiatakarékos lakásfelújításra vagy modernizálásra, vásárolhat belőle új vagy használt ingatlant, vagy köthet gyermekére érettségikor lejáró szerződést. Ha előbb lenne szüksége pénzre, áthidaló kölcsönt igényelhet. Ha pedig magasabb összegre, akkor köthet családtagjaira is szerződést akár 15 millió forint értékben. Fundamenta, alap, amelyre építhet.
Az Auchanban a távirányítású autó csupán 3490 forint.